adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme és szeretete. Amen. Kegyelem, irgalom és békesség nektek bőségesen Istentől, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélektől közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelőre készülve énekeljük a 431-es dicséretünket. Úristen, kérünk téged, keresztelj és most meg veletek, és valóban álljuk az Urat, hogy elhoztátok gyermekeiteket. hogy a keresztség által Isten szövetségének részesei legyenek. Ahogy olvassuk és a Biblia első lapjaitól fogva, ezt találjuk a Bibliának, hogy Isten benne bízókat, az ő akaratának engedőket, az ő ígéreteiben hívőket, az ő szövetségével ajándékozza meg. Jézus is, amikor az ő tanítványainak, az ő követőknek mondja, hogy íme veletek leszek minden napon a világ végezetéig, hogy ez az ígéret, mint egy a velük való szövetség, azaz, hogy hitáltal Isten gyermekeivé lettek, ennek a szövetségnek a pecsétje lett. Ezt olvassuk föl minden keresztelő alkalmával. De erre mintán már az Ószövetség lapjai is találunk. Azzal, hogy engedtetek Istennek, engedtetek Isten elhívásának, bizonyítottátok, hogy áldásnak tekintitek a gyermeket, és veletek együtt Isten szövetségével akartok élni. Ha figyeltetek, a liturgiában köszöntésből is mondtuk, hogy a keresztség alkalma, gyermekkeresztségnek a gyakorlása, az nem csak a gyermekekről szól. Hiszen nem csak azt akarjuk, hogy ők majd, amikor személyesen hitre jutnak és döntenek, Isten szövetségének a részesei legyen, Isten gyermeké legyenek, hanem azt olvassuk, hogy veletek együtt ti is. Hiszen a keresztség az a szülő keresztülők számára az ő lelki utatokon is egy fontos lépcsőfok. Hiszen ilyenkor ti is elkötelezitek magatokat, ti is megerősítitek a szövetségeteket Istennel, elmondjátok a hitvallást, amelyben kifejezitek, hogy hisztek Istenben, és Jézus Krisztus által az ő követői, az ő gyermeké akartok lenni, és elhívve nevelitek gyermekéteket is. Tehát kedves szülők, keresztülők, unokákat nevelő nagymamák, és mindenki, aki Isten ügyét most hallja, azért vagytok itt, hogy ti magatok is megerősítsétek a hiteteket, és keressétek Isten áldását, úgy, mint ahogy Ábrahám is engedett Istennek, és elindult az áldások után. Ezért tekintsétek ezt a templomot, ezt a gyülekezetet mindig lelki otthonotoknak, és gyertek Isten népek körében, és hitben tudjátok nevelni gyermekeiteket. Isten örök szövetséget kötött Ábrahámmal, én pedig azért, mert Ábrahám hitt Istennek. Ez egy örök szövetség volt. De ha Ábrahám életét nézzük, és az ő hitét, akkor ez egy egyoldalú szövetség. Mert a hűséges fél, aki mindig megtartotta a ígéretét, az egyedül Isten volt. Minden hitő ősatjának nevezett Ábrahámot, de az ő hite és bizalmasa volt mindig példás. De Isten mégis beteljesítette az ő ígéretét rajta és családján. Ti is engedjetek Istennek, fogadjátok el Isten közeledését hozzátok. Engedjetek az ő elhívásának, keressétek az ő áldásait. Bízzatok benne mindenkor, induljatok el a hívő emberek útján, a Krisztus követő útján, mert ez az áldások útja, hogy boldog, beteljesedett életetek legyen nektek, gyermekéteknek és unokáitoknak is. A keresztelő tehát boldog alkalma az Úrra, mi Istenünkkel való kapcsolat megnyitásának és megerősítésének. De ahogy az emberi életet általában a házasságot, a családi életet és a gyermeknevelést is megmondhatja a bizalmatlanság, ami minden bűn gyökere a kapcsolatok megszakadásához és az Istennel való kapcsolat meggyengüléséhez is vezetett. És amikor ezt az utat járjuk, a rossz lelkiismeretünk miatt magunk választott a magányunkban menekülünk Isten felől. De Isten keres bennünket. Tud az ember az élet után, hogy mire reménik a versében, de tud az Isten az ember után is szállni nagyon. Amikor tény utakon keresünk az igazi életet, hogy Isten keres bennünket, hogy megtaláljuk az igazi életet az egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Ő bennünk van bűneink bocsánat, ő benne van bűneink bocsánata, ő által ismerhetjük meg az Ura, nem meneküljünk, hanem menjünk Jézus lábaihoz. Általa tudunk megvédülni Istennel önmagunkkal, és általa tudunk meggyógyulni a mi emberi kapcsolataink is. Mert aki Istentől elfordulva maga útjait járja, az nem tud békességben lenni sebben magában, mert nem tudja az életet elfogadni Isten kezéből, csak Istennel, mert Istennel is csak benne van folyamatosan, és nem tudja szeretni a másik embert se, hanem az önmaga bűneit, az önmaga elmulasztott dolgait bünteti a másikban is. De Jézus Krisztus által megvédülhetünk az Istennel, önmagunkkal elfogadva, és önmagunkkal elfogadva az életet Isten kezéből, és tudjuk szeretni egymást. Ő a mi bűneinket halt meg a kereszten, hogy új életben járhassunk, és higgyétek el, azért is meghalt Jézus. Ezt jelenti az ő keresztje, hogy ti, kedves szülők, jó házasságban tudjatok élni, gyermekeiteket, meg pedig biztonságos hátteret nyújtsatok az ő hitben való nevelésükhöz. És nem vagyok egyedül, itt van Isten népe és családja, gyülekezet, gyermekisten tiszteletek, gyermektáborok, református óvoda és iskola, mert mind ebben a millióban, ezekben a készletben, hitben neveltek a gyermekeiteket, amire most ígéretet is veszed. De legyetek elsősorban ti, Isten követői Jézus által, hogy életetekkel példát adjatok gyermekeiteknek. Újra végül az Ábrahámnak adott ígérettel kívánunk nektek és gyermekeiteknek hosszú boldog áldott életet, így szól az Úr. Szövetségbe lépek vele, sőt utódaidra is, örök szövetsége minden nemzedékükkel, mert Istened leszek és utódaidnak is. Így Jézus lesz mondta, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az ígéret azoké, akik hisznek Istennek, bíznak az ő ígéretében, és engednek az ő akaratának. Az ő akaratát keresétek, és ezt éljétek, gyermekeitek, unokáitok elé. Úgy legyen. Amen. Kérem, hogy a gyülekezet álljon föl mindenki. Halljuk meg együtt hitünket, mondjuk el együtt az apostolikus vallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantott a Szent Élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetem és a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem a gyülekezet, foglaljon helyet, és kérem a kedves szülőket, keresztülőket, a gyermekekkel együtt álljanak, fel a gyülekezettel számolják a keresztelő asztalra. Isten nagyon testvében gyermek fogadalmazott teljesítéséhez. Most pedig hozzá fordult Isten népe református gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezen gyermekeket szeretetben hordozzátok és imádságban, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget adatok ahhoz, hogy őket hitben neveljék, ha igen feleljük együtt,
ígérjük.
Isten szent lelke adjon nekünk gyülekünk teljesítéséhez. Most pedig imádkozunk és adjunk hálát. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy te futsz utánunk, keresel bennünket, szánsz bennünket, amikor tévúton járunk, úgy, ahogy az Úr Jézus is, amikor itt elközöttünk a Földön, annyiszor megindult a szíve az emberek nyomorúságán. És köszönjük, Urunk, hogy Jézus által téged megtalálhatunk, hogy gyermekeit lehetünk, bűneink megvallása és arra bocsánat kérés által, az, ahogy elhívunk téged a szívünkbe, Jézus, hogy te vezessel bennünket az életen, hitáltal, kegyelemből. És köszönjük, Urunk, hogy ennek a kegyelmi szövetségnek hitáltal nem csak mi felnőttek, akik személyesen és felelősséggel döntöttünk mellettek, hanem gyermekeink is részesek. Imádkozunk a kis Lőrincért és Noráért, hogy hitre jusson a személyesen, hogy megtalálja a téged Jézus által, te gyermekei legyenek, vezesd őket, figyelsz rájuk, áld meg őket, családjaikkal együtt, hogy hitben neveljék a te félelmedben, a te akaratod teljesítésével. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Énekeljük a 167. dicséret első, második verseit.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló mai üzenetét, amint az írva található János evangéliumának 5. fejezetében, az első verstől a 15. versig terjedő ige szakaszban, melyet leülve hallgassunk végig. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett már betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek és imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hisszük és valljuk, hogy mindig a gondolataidban vagyunk, hogy oltalmazó kezeidet egy percre le nem veszed rólunk, közel a te irgalmad, közel az igéd. Annyi minden lerakódva van bennünk, félelmek, gondok, terhek, csalódások, kétkedések, megkövesedett régi könnyek vagy friss tanácstalanság, amivel nem tudunk mit kezdeni. Köszönjük, Urunk, hogy most mindezt át akarod venni tőlünk. Hálát adunk azért a megértésért, ami egyedül a világon csak tőled jöhet. Bocsáss meg, hogy annyiszor kapkodunk mindenféle világi megoldásért, megkerülve téged. Kétkedve fogadva szeretetedet és kegyelmedet. Sokszor azért nem merünk menni hozzád, mert furcsa elhinnünk, hogy ennyire szeretsz bennünket. Engedd, hogy a nap igazi ünnep legyen, ígéreteidbe fogóckodás, téged való imádás és áldás. Ne engedd, hogy megfáradtan zárjuk le a hetünket, hanem adj örömet ma is szívünkbe szent lelked által. A mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Isten igéjére készülve énekeljük a 345. dicséretünk első versét. A 345. dicséretünk első verse így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Istennek igéje, amint azt az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumának 5. fejezetében, a 6., 7. és 8. versekben eképpen. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Ámen. Kedves gyülekezet, sok évvel ezelőtt olvastam egy szabad verset, amely így szól. Azt mondja Isten, mennyire szép, hogy minden épülhet, szépülhet, szágulhat, szárnyalhat én velem. Azt mondja az ördög, mennyire szép, hogy minden tombolhat, rombolhat, pusztulhat, zuhanhat én velem. Azt mondja az ember, mennyire szeretnék megmozdulni. Kedves testvérek, az emberi megkötözöttséget példázza ez a vers. Ha szabad akaratunk van, ha megtért emberként ülünk, itt miért vagyunk lelki bénultságban? Vajon mi akadályozza meg a tovább lépéseinket, a fejlődésünket? Erre keressük a mai igényben a választ. Ezen a héten Biblia olvasó kalauzunk szerint a János evangéliumát kezdtük el olvasni. Ez az az evangélium, amely nem pogányoknak íródott, mint egy missziói célzattal, és nem is zsidó gyülekezetnek, hanem egy már Krisztusban járó gyülekezetnek, tanítványi körnek, hogy épülésükre és tanításukra szolgáljon. Az első vers itt az 5. fejezetben, mint egy lezártnak tekinti Jézus addigi galileai tartózkodását, és most belekezd egy új esemény leírásába, amely a zsidók egyik ünnepéhez kapcsolódik. Nem tudjuk, hogy melyik ünnep lehetett ez, nem derül ki, csak az biztos, hogy gyűltek Jeruzsálembe az emberek ünnepre, és ráadásul, mint olvashattuk, még szombatnap is volt. Jézus eddigi munkája viszonylag zavartalan János evangéliumában, a tanítványok elhívása, a kánai mennyegző, a samáriai asszony és Nikodémus története, a kapernaumi gyógyítás. Most azonban egy konfliktus helyzetet ad elénk az evangelista. És a kiváltó ok egy 38 éve beteg története meggyógyítása. A színhely Jeruzsálem. Közel a templomhoz egy úgynevezett lyuk kaput említ a fordításunk, azonban az eredeti görög szöveg alapján ez inkább lyuhok tava, vagy jutó, mint egy előtere, és ezáltal valóban kapuja egy másik kisebb medencének, amit pedig Betesdának hívtak, ami magyarul annyit tesz, hogy kegyelemháza, vagy irgalmasságháza. Érdekesség, testvérek, hogy valóban sikerült a régészetnek feltárnia ezt a juhok tavát, és benne a kisebbiket, a Betesda medencét, az említett 5 oszlop csarnokkal együtt, úgy, ahogy az a Bibliában meg van írva. 4 ezek közül a 2-ös tavat veszi körül, az 5. pedig a 2 medencét elválasztó falon épült. A medencéket belevájták a sziklába, mint egy 7-8 méter mélyen, és egyrészt az esővíz táplálta őket, másrészt pedig valószínűleg egy időszakos föld alatti gyógyforrás. A juhtó elnevezés pedig egy régebbi időre utal vissza, amikor még nem gyógyfürdőnek használták ezt a helyet, hanem juhok úsztató medencéjének. Az oszlop csarnokokat pedig valószínűleg Nagy Heródes építette. Ide érkezik meg tehát Jézus, hátrahagyva az ünneplőket, megnézi, hogy ünnepelnek azok, akiknek minden napjuk egyforma, akiknek a nyomorúsága miatt nincs ünnepük. Kiválasztja közülük azt, aki talán a legbénább, a legnyomorultabb. A görög szöveg azt mondja, hogy felismeri. És ez az ismeret ebben az összefüggésben a természet fölötti minden tudásra vonatkozik. Ismeri ezt az embert, eleve, mint az ő ura és megváltója. Ismeri az egész életét, az egész szenvedését, mint teremtményt és szeretett, megváltandó embert. 38 év, mondhatni egy fél élet. Ennyi időt betegen eltölteni, talán még jobbfajta körülmények között is rettenetes lehet. És ez az ember, történetünk szereplője, 38 éve nézi a vizet, számolja a sziklafal kiszögelléseit, számolja az oszlopcsarnokokat, várja a jó időt, a rossz időt, látja mások jövésmenését, hallgatja a külvilágból érkező híreket. Nyomorultak közt a legnyomorultabbként várakozik a víz megmozdulására, várakozik a csodára. És egy napon ott terem mellette valaki, egy egészséges, épkézláb fiatalember, egy idegen, akit addig még sohasem látott. Az idegen feltesz neki egy kérdést, ami személyes, belsőséges, empatikus. Akarsz-e meggyógyulni? Nem költői kérdésnek szánta ezt, hiába nyilvánvaló rá a válasz, hogy igen, persze, hogy akarok meggyógyulni, azért vagyok itt, hanem Jézus megteremti a helyzetet ahhoz, hogy a másik ember megnyíljon neki, a szívével kezdi a gyógyítást. Megteremti a helyzetet ahhoz, hogy a jó szándékát észrevegyék, hogy megbízzanak benne. És meg is van a hatása. A beteg megnyílik, őszintén előtör belőle a panasz, a keserűség. Nincs emberem, nincs, aki segítsen, én pedig egyedül, kevés vagyok. Különös kérdéseket vetesz fel, testvérek. Mert valaha évtizedekkel ezelőtt valaki csak oda segítette ezt az embert a medence partjára. Aztán valaki csak vitt neki ételt, italt, segített az elemi szükségleteknél, de abban, ami számára a legfontosabb, Pontosan abban nem volt embere. A hosszú évek során képtelen volt olyan kapcsolatot létrehozni, kiépíteni, ami hozzá segítette volna ahhoz, hogy legyen neki egy segítője. De talán érthető is ez. Mert a szöveg úgy szól, hogy aki a víz megmozdulásakor elsőként lépett a vízbe, azt érte el annak a gyógyhatása. Márpedig itt gyorsnak kell lenni. És ezt a dolgot, testvérek, valamennyien jól ismerjük. A napi versenyfutást, az állandó készenlétet, a megfelelési kényszert, hogy mindig elsőnek kell lenni, mindig készen kell lenni, mi legyünk a legjobbak, különben elúszik, csúszik minden, hogyha idő van, akkor azonnal ugrani kell a hétköznapok tavába, amíg még tart a hullámzás, amíg tart a lehetőség. Az evangélium betegének is egy ilyen segítő kellett volna, aki mindig mellette van, mindig lesi, nézi vele együtt a medence vizét, mindig ugrásra kész, önfeláldozó, akár éveken, vagy egy életen át. De ugyan kitől lehet ezt elvárni? Ki tudna érte, értünk, ilyen áldozatot meghozni? A szegény béna jól tudta, hogy neki soha nem lesz ilyen embere. És itt jön elénk egy talán még izgalmasabb kérdés, miért maradt ott, a Betesda tavánál? Mi tartotta benne a lelket, a reményt? Miben tudott még bízni? Persze gondolhatunk arra, hogy talán nem volt más választása. Talán régen nem volt már másféle otthona, nem várták haza sehol. Később a 14. versből kiderül, hogy ő függetlenül a betegségétől valamilyen bűnterhét hordozta. De az is lehet, hogy ott élt benne egy belső, ösztönös, eredendő remény, ami olyan alap tulajdonsága az embernek. A csoda közelében akart maradni, a remény közelében. Valami csak lesz, gondolhatta. Bármi megtörténhet. Még az is, hogy jön valaki, aki életét, kényelmét, mindenét feláldozva odaül mellé a medence partjára, szívében ígéretekkel, erős karokkal, helyette is figyelve, gyógyulását segítve, és érte érdemes remélni. Nem hiába várta ezt az embert. Jézus talán furcsán reagál a beteg őszinte és szomorú vallomására, mert azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Aki hallhatta ott, a kívülállók számára ez úgy is hangozhatott akár, hogy nevetségessé teszi a beteget. Hiszen azt is mondhatná ennyi erővel, hogy gyere, ússzunk egyet itt a juhok tavában, vagy menjünk ki az ünneplők közé. De nem így a beteg ember. Mert ő rögtön megérezhette magában a változást. Nyomban úgy cselekedett, ahogy Jézus mondta. Bizonyára valami bénulásos betegségben szenvedhetett az illető, hogyha addig felkelni sem tudott, most pedig képes bizonyítani egészséges voltát, és körbejár, mert szó szerint így hangzott a parancs, így hangzik a görög szövegben, hogy járj körbe. Szóval ne csak úgy menj el a magad útjára, hanem járj körbe itt az oszlopcsarnokban, hadd lássa mindenki, hogy mi történt veled, aki itt voltál olyan régóta betegen. És miután ez megtörténik, az evangelista nem mellesleg megjegyzi, hogy ekkor szombat volt. Olyan ez, testvérek, mint amikor a filmekben beúszlik egy vészjósló aláfestő zene, és ebből tudjuk, hogy most valami fordulat következik a történetben, valami, ami nem jó. Mert a zsidó törvények szerint a beteg, aki immár meggyógyult, nem hordozhatta volna az addigi fekvő alkalmatosságát. A szombati napra vonatkozó tilalmak és lehetőségek ekkorra az írás tudóknak köszönhetően pontosan ki voltak már dolgozva, mindenki tudta, ismerte őket, és a szombaton tiltott 39 féle munka közé tartozott az ágynak a felemelése és a hordozása is. A meggyógyult védekezik. Nem én találtam ki. Nekem ezt úgy mondta, aki meggyógyított. Járjak körbe az oszlopcsarnokban. És figyeljünk csak fel rá a farizeusokat, nem érdekli a sikertörténet része a dolognak, csak a vétek. Ki biztatta fel erre a gyógyultat? Nem csodálkoznak rá, hogy íme itt vagy és meggyógyultál, te, akit annyit láttunk. Milyen érdekes, testvérek, most lett neki embere. Most lett, aki figyel rá, aki megszólítja, aki külön oda megy hozzá, aki számba veszi, de nem jó értelemben. Jól ismerjük ezt a jelenséget is. Amikor kéne egy segítő kéz, de nincs ott senki. De ha fordul a sorsunk, akkor meg újra körénk gyülekeznek. Vagy lehetne másképp is feltenni ezt a kérdést. Ott vagyunk-e valaki mellett, amikor valóban szükség van ránk? Vagy csak kritizálni tudjuk, felhívni a figyelmét arra, hogy mi az, amit rosszul csinál, ehelyett hogyan kéne, pakolunk-e még külön terhet, külön nyomorúságot rá? Vajon kinek az arcát hozza most elénk a lélek, ha arról van szó, hogy valaki várja, hogy legyen embere? És te, testvérem, vajon várod-e még a víznek a megmozdulását? Hisz valljuk be, hogy minket is bénít, gyötör, visszafog annyi hétköznapi teher. Sokszor azt sem tudjuk, hogy merre forduljunk, mit, hogyan oldunk meg, mindig másféle megoldást várunk és akarunk, mint amit az Isten kínál, de itt vagyunk, a medence szélén, és várunk. Van, amire már olyan régóta várunk, hogy az idejét sem tudjuk, hogy mióta. De egyszer régen, vagy talán nem olyan régen, idejöttünk a mi medencénk szélére. Jöttünk gyógyulni, változni, megújulni. Vajon emlékszünk-e még rá, hogy jutottunk el a mi Betesdánkhoz, a kegyelemházához, az irgalmasság házához? Mit reméltünk akkor? Volt-e valaha emberünk? Az Isten az emlékszik rá. Hiába telt el 38 év, vagy 50 év, vagy 60 év, vagy akármennyi, felismer minket. Ugyanazzal az isteni látásmóddal, ahogyan régen azt a lebénult embert. És igen, sokszor mi is mondhatnánk, nincs emberem. De tegyük hozzá ilyenkor, van Istenem. A mi Úrunk ott áll velünk a medencénél. Beemelhetne a vízbe, mikor az a gyógyító hullámait elkezdi ontani, de inkább ő maga kavarja fel az életed vizét. Azt mondja, mire várjunk? Miért várjunk? Akarsz meggyógyulni? Akarsz megmozdulni? Gyógyulj meg most! Mozdulj meg most! Változz meg most! Járj körbe most! Ne legyen benned más, csak az öröm, az ünneplés, bármi akadályoz, félelem, elcsüggedés, indulj el, az Isten képessé tesz rá. Hogyha súg még az a belső, elemi, ösztönös remény, ami azt a régi lebénultat is a medence szélén tartotta, akkor induljunk el most. Ha hiszed, hogy az Isten évtizedekkel később is emlékezik a veled kötött szövetségre, indulj el most. És hogyha hiszed, hogy Jézus melletted áll, megoldást kínál, ami talán elsőre furcsa, meghökkentő, nem szokványos, de pont ezért isteni, akkor indulj el most. Vigyük magunkkal ezt az igét, testvérek, van Istenem, akivel együtt mondhatom, mint abban a régi szabad versben, mennyire, mennyire szép, hogy minden épülhet, szépülhet, szágulhat, szárnyalhat én velem. Erre segítsen meg bennünket, ami megváltó Jézus Krisztusunk, aki igaz egyetlen segítségünk Betesdánk partján, az ő ígérete szerint, ahogy az már elhangzott, íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Isten igéjére válaszképpen a 261. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 261. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Mindenható Istenünk, áldunk téged, hogy most is itt vagy közöttünk. Áldunk téged igédért, áldunk téged biztatásodért. Áldunk téged azért, mert mindig pontosan azt adod nekünk, amire szükségünk van. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik ezt még nem látják, nem érzik. Különösképpen könyörgünk a betegeinkért, a gyászolóinkért. Te állj mellettük, vigasztaló Úrként. Könyörgünk, Istenünk, különösképpen a viharkárosultakért. Segíts helyrehozniuk a károkat. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, annak minden tagjáért és szolgálattevőkért. És kérünk, Istenünk, hallgasd meg egy csendes percben magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint az istentisztelet hála áldozati részét. Fogadjuk az áldást. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljuk el most a helyünket, és énekeljük a 229. dicséretünk mindhárom versét. A 229. dicséretünk első verse így kezdődik: Hű pásztorunk.
szentségre.